legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük Isten tiszteletünk elején, fennállva a 164. dicséretünk első versét, mely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket a már megkezdett dicséretünk éneklésével, a megkezdett 164. dicséretünk második és harmadik versével. A második vers így kezdődik: Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Hallja meg Istennek népe Isten igéjét, amint az megvan írva Jeremiás könyvének második fejezetében, a második könyv első 13 versében, eképpen.
Így szólt hozzám az Úr igéje: menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád ifjúságod hűségére, márkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael, termésének a legjava. akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem járt senki, és ember nem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr. A törvény magyarázói nem ismertek engem, a vezetők hűtlenül elhagytak engem, a proféták Baál nevében profétáltak, és haszontalanságok után jártak. Ezért még perbeszállok veletek, így szól az Úr, és perelni fogok még unokáitokkal is. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét, küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi, cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De népen fölcserélte dicsőségét haszontalansággal, egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem, engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet.
Foglaljuk el helyünket, és feleljünk imádságban Istennek írott igéjére. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek atya, mi a te méltatlan szolgáid, alázatos és őszinte szívvel borulunk most újra a lábaidhoz, újra eléd. Köszönjük a te ígédet, amely figyelmeztet bennünket, amely szembesít bennünket. Tudjuk, hogy nem állhatnánk meg előtted, és csak azért állhatunk, csak azért borulhatunk le előtted, mert te kegyelmező Isten vagy. Köszönjük ezt a kegyelmet, köszönjük, hogy ezt megmutatod a mi életünkben. Kérünk most, hogy adj számunkra halló füleket és értelmet, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit te üzenni kívánsz. Kérünk, hogy légy velünk és áld meg a mi gyülekezetünket. Nem csak most itt, hanem mindenütt, ahol összegyűlnek ebben az órában. És terjeszd ki a te szent lelkedet. Azt a szent lelket, amelyet megígértél számunkra. És mi ezzel a bizalommal gyűlünk össze, és figyelünk rád. Amen. Az 512. dicséretünk első versével készüljünk az ige hirdetésre, mely így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Istennek az a szent igéje, melynek alapján üzenetét a Szentlélek Isten segítségét kérve és várva hirdetni kívánok közöttetek. Írva található az előbb felolvasott igeszakaszban, tehát a Jeremiás könyvének második fejezetében, a második fejezet 10. és 11. verseiben eképpen. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg. Fordult-e elő ilyesmi? Cserélte pogány nép isteneket? Pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, ez az ige szakasz, amit most felolvastam, az elmúlt heti csendes hetünknek a kezdő ige szakasza volt. És azért mertem ezt az ige szakaszt választani, hiszen sokan ott voltunk, közösen voltunk, de sokan mégsem tudtunk ott lenni. És pontosan ez vezérelt akkor, amikor kértem Istennek szent lelkét, hogy adjon üzenetet ehhez a mai együttlétünkhöz, hogy mégis együtt tudjunk lenni csendességben, ha nem is egy hétig, de legalább egy óráig, vasárnap, a nyugalom napján. Ezt az ige szakaszt mindenek előtt, mivel egy kicsit talán nehéznek tűnik, el szeretném helyezni abba a kontextusba, amikor ez elhangzott. Hiszen Izrael történetének egy igen zavaros időszaka felé közeledünk. Nem más, ugye Jeremiás próféta, aki körülbelül 629 és 585 között munkálkodott, hirdette Istennek igéjét Júdeában. Abban az időben, amikor Hóseás próféta is ugyanezt tette. A király ekkor pedig Jósiás volt. Az a Jósiás, akiről azt hallottuk és azt tudjuk, hogy megreformálta a templom istentiszteletet, helyreállította a kultuszt Izraelben. Mégis Jeremiás könyvének az első fele, a második fejezettől a hatodik fejezettel bezárólag egy proféciai gyűjtemény. Nem más ez a gyűjtemény, mint Jeremiásnak a templomban elmondott beszédei. Azon beszédek ezek, melyekből kiderül, hogy Izrael, pontosabban Júda népe még nem tartotta fontosnak azt, hogy odafigyeljen Asszíriára, nem tartotta fontosnak azt, hogy szíjjel nézzen a nagyvilágban. Ő élte a maga nyugodt, békés életét. És ha pontosan megnézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy mindez csak Jósiásnak a templomra terjedt ki ez a reformja. Azonban az itt felolvasott ige szakaszból az is kiderül, hogy ezen túl nem jutott ez a reform. És ezért hangzik ilyen élesen Isten igéje. Az első pár vers, amit hallottunk, az az első szeretetről szól. Arról az első szeretetről, amelyet igazából talán mi az új szövetségből ismerünk. Az új szövetségből is az efézusi gyülekezet kapcsán juthat az eszünkbe a jelenések könyvével kapcsolatban. És Jeremiás itt Hóseáshoz hasonlóan úgy tekint az Egyiptomból való kivonulás és a pusztai vándorlás idejére, mint amikor zavartalan volt a választott nép és Isten viszonya. Isten szeretetének a nép részéről az a ragaszkodás és hűség felelt meg, amit itt leírt. És milyen képet használ? A mátkaság képét, az ifjú házasok képét, azt, amikor még minden szép. És majd hirtelen olvashatunk arról, amikor szövetséget köt Izrael népe és Isten. És a szövetséges viszonyban azt hallhatjuk, hogy Isten megtartja mindazt, amit ő vállalt. Azonban azt is olvastuk, hogy mindezért, mindezek ellenére a választott nép eltért, elhajlott a szövetségtől. És elérkezhetünk addig a gondolatig, amit fel is olvastam. Ez a 10. vers első része, mely így hangzik. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Talán ez így egy kicsit érthetetlennek tűnik, de mindjárt feloldom azt a kulcs szót, ami megmondja mindezt. Felold. Ez a kittiek szigete. Ezt a kifejezést az ókori keleten használták egy népre, arra a népre, amely egy igazán jól szervezett zsoldos sereg volt. Korának mondhatnánk azt, hogy high-tech technológiával felszerelt katonái voltak, a legjobb elit katonák. Júda elit katonákat alkalmazott. Pontosabban Jósiásról tudjuk, hogy ő fogadott ilyen elit katonákat. Erről ír a Biblia is egyik másik helyen. A kittiek szigete pedig nem más, mint Ciprus szigete. Cipruson pedig ez a település, amit így hívtak, hogy Kition, innen nevezték el a görög világot. A görög világot nevezték az ókori keleten Kition sziget lakóinak. És hogyha egy kicsit tovább gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy Pál apostol is találkozik a görögökkel. Elmegy Aténba, és ott megpróbálja bemutatni az ismeretlen Istent. És nem furcsa, hogy jó pár száz évvel ezelőtt is a görögök már hallottak az ismeretlen Istenről? Nem furcsa az, hogy Isten népe idegen hatalomtól várja a szabadulását, a védelmét? Nem furcsa az, hogy beengedi a legbizalmasabb köreibe őket? Hiszen ezek olyan katonák voltak, akik a várőrséget adták. És akkor tovább ezt olvassuk. Cserélte pogány nép isteneket. És akkor azt látjuk, hogy a görögök nem cseréltek Istent, hanem csak hozzátettek még egyet. Hiszen az volt náluk a módi, hogy ilyen csúnyán fogalmazza, hogy ha jön egy Isten, akkor nem a többit felejtjük el, hanem hozzácsapjuk. Nem baj az. És így alakult ki szépen a görög mondavilág. Így alakult ki a görög panteon. Egy másik népet is megemlít a Szentírás ezen a helyen. Ez pedig így hangzik, hogy küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Kédár pedig a keletet jelenti. A keleti népeket, azokat a népeket, amelyeket, ahol most jelenleg ugye háború dúlnak, ahol amitől sokan rettegnek. És arra figyelmezteti az Úr szolgálja a népet, hogy igaz, piciny nép, igaz, sok minden veszi őt körül, mind keletről, mind nyugatról. De felteszi azt az igen egzisztenciális kérdést, hogy vajon ki cserélte már ezek közül Istent? Ezek a népek ragaszkodnak isteneikhez. Ők tudják azt, hogy az Isten nem csereszavatos. Nem olyan, mint egy palack, amit visszaválthatok, nem olyan, mint egy autó, amit, hogyha használom egy évig, akkor picit ráfizetek, és van egy új autóm, hanem az Isten nem cserélhető fel. Igaz. Tudni kell, hogy mi van Kittim szigetén. Igaz. Tudni kell, hogy mi van Kédárban. De az nem azt jelenti, hogy fel is kell cserélni. Mert ki cserél? Biztos, hogy a kedves testvérek is van úgy, hogy kinyitják a ruhatárukat, és azt mondják, hogy hát ezt a blúzt már azért mégsem veszem fel a templomba. Vagy ezt a nadrágot, vagy ezt a ruhadarabot. És azt mondom, hogy jogos. Ne is vegyék fel. Hanem öltözzenek olyanba, amilyen elé az Istennek tetszik. Amivel oda akarnak jutni. Akkor cserélni kell. Igenis. Azért, hogy az Istent megleljem, cserélnem kell. Valamit el kell cserélnem. Pontosabban az életemet kell elcserélnem. És erre nem volt hajlandó Izrael sem. Miért nem volt hajlandó? Nagyon egyszerű. Gondoljuk csak be, hogyha megtámad bennünket egy ország, egy külső hatalom, hát rögtön mi is szaladnánk valahová, csak azért, hogy segítséget kérjünk. És ez lenne a természetes reakció. Várnánk a NATO-tól segítséget, hogy hát azért mégiscsak szövetségeseitek vagyunk, és nem biztos, hogy jönnének. Itt is ez történik. Izrael azt gondolta, hogy majd külső népek segítenek rajta. És nem vették észre, hogy ezeken keresztül betört hozzájuk mindaz, ami elválasztja őket Istentől. Azzal, hogy ők így cserélték fel a bizalmukat Isten helyett katonákra, ahogy említettem, a legjobbakra, nem akárkikre, a legjobbakra cserélték. De mit ér a legjobb is? Isten nélkül. Mit ér az a házépítő, hogyha a házat nem az Úr építi, ahogy a Zsoltáros is fogalmazza? Tudom, testvéreim, hogy ti már cseréltetek. És ezt a cserét pedig nem másképp kell értenünk, mint úgy, ahogy Jézus tette. Jézus cserélt helyettünk. Ő az egyedüli, aki felcserélhette Istenségét. Pontosabban nem is cserélte fel, hanem megbízott bennünk annyira, hogy felvette a mi emberi formánkat is. Felvette azért, hogy felcserélje nálunk a mi életünkben az életet és a halált. Azt a halált, amelytől rettegünk. Azt a pusztulást, amitől rettegünk. És adott új életet. Ahogy az Isten mondta Izrael népének, ugyanúgy mondja nekünk is, hogy előtte adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet, hogy élhess mint te, mint a te családod. Jézus megadta ezt a lehetőséget, megadta azt, és ezzel a bizonysággal vagyok közöttetek, hogy mi mindannyian felcseréltük az életünket. Hiszen számunkra már Jézus Krisztus az első, és nem a legjobbak. mert a legjobbak is elfáradnak, ellankadnak, mint a saskesejük. De az Isten igéje, és Isten soha nem tud ellankadni. Mert még a legjobbak is egyfajta matéria, egyfajta anyag, amit mi ismerünk, egy izom, egy gondolat, de ez mind-mind elfáradhat, kimúlhat. Az az egy kérdésem van. Isten igéje mikor múlt el? Mikor vált, hogy úgy mondjam, feledésbe? Volt időszak, amikor feledésbe kívánták tenni. Amikor mással kívánták felcserélni. Tudom, hogy sokan, és ez ami hitünkből adódik, hogy elutasítjuk a katolikus szertartást. Csak egy picit azért figyeljünk a katolikus testvéreinkre. Mert példát mutathatnak abba, hogy mit és hogyan szoktunk felcserélni. Jézus képét felcseréltük politikai vezetők képére. És sok minden egyébre. És utána már nem körmenetek voltak, hanem ünnepi felvonulások. Ez a felcserélés sem csereszabatos. Igen, azok, akik ezt kívánták az emberektől, meg kell, hogy majd álljanak Isten ítélő széke előtt. Azonban a csereszabatosságról egyetlen egy gondolatot úgy érzem befejezésképpen fontos megemlíteni. Nekünk erről emberi fogalmaink vannak. És figyelmeztet bennünket Isten. Figyelmeztet bennünket hasonlóképpen, mint itt Izrael népét, hogy milyen volt a boldog együttlét időszaka. Figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen volt a mátkaság ideje. És azt hiszem, bárhová tekintek most itt a gyülekezetbe, érettebbekre is, fiatalabbakra, ezt a fogalmat mi már mindannyian ismerjük, amit így tudunk fogalmazni, hogy szerelem. Amikor szeretünk valakit, és így szerette Isten a népét. És ismerjük azt is, mert bizony csapások útján edződünk, hogy milyen az, amikor elhagynak bennünket. Hogyan sírunk esetleg? Hogyan bánkódik a mi szívünk? Az a jó hírem, hogy Isten nem hagy el. Még mi elhagyhatjuk azt, akit úgy érezzük, hogy nem mellénk rendelt, hiszen mi emberek vagyunk, emberiek a szavaink, a gondolataink, addig Isten nem cseréli fel másra bennünket. Ő mi érettünk adta fiát. Te éretted, és én érettem. Keljetek csak át a kittiek szigeteire, és nézzetek szét. Küldjetek Kédárba, és jól figyeljetek. Lássátok meg, fordult-e elő ilyesmi. Cserélte pogány nép isteneket. Pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Remélem, hogy az utolsó mondatra azt tudjuk mondani, hogy mi dicsőségre, Isten dicsőségére váltottuk fel más istenek, pontosabban nem is istenek helyett, Istent és az ő váltságművét. Hiszen, ahogy egy régi mondás mondja, soli Deo gloria. a 394. dicséretünk első versével válaszoljunk Istennek hallott ígéjére. A 394. dicséret első verse így kezdődik. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Adunk azért, mert a te szavad az szent és igaz. Hálát adunk, mert olyan aktuális számunkra mindig. Köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki meglátod a mi félrelépéseinket. Azt, amikor mi félre akarunk lépni. És te akkor is csak figyelmeztet bennünket. Figyelmeztet, hogy merre megyünk. És te mégis adsz új lehetőséget arra, hogy visszatérjünk, mint ahogy Izrael népe is visszatért hozzád a nyomorúság idején. Kérünk, hogy ha jónak látod, akkor mutasd meg rajtunk dicsőségedet. De ne azért, hogy mi magunk növekedjünk, hanem azért, hogy ezen keresztül tudjunk bizonyságot tenni a mi mindennapjainkban. Tudjunk bizonyságot tenni munkahelyünkön, családjainkba. Hiszen nem lehet annál nagyobb békessége és öröme egy embernek, mint hogy Urát szolgálja. Kérünk, hogy adj nekünk békességet, adj nekünk vigasztalást. Te látod azt, hogy mi minden bánat ér bennünket. Te látod azt, hogy milyen nehezen viseljük a gyász terheit is. Kérünk, hogy légy azokkal, akik vigasztalásra szorulnak. Légy velük, hogy együtt tudjunk lenni velük. És kérünk, hogy mutasd meg a te nagy kegyelmedet a síróknak. Imádkozunk a gyülekezetünkért is. Te látod a mi gondjainkat, a mi bajainkat. Ha úgy látod, hogy van helyünk Budaörsön, és kívánod azt, hogy mi növekedjünk is. Látod a mi terveinket. Látod azt, ahogyan azt az alázatos szívet, amivel építjük a te házadat, akkor kérünk, hogy ezt is áld meg, adj a te áldásodat rán, hiszen nélküled nem épülhet ez sem. Hálát adunk azért, hogy a te szavad mellett nem csak az írás lehet jelen, hanem az elevenítő ige is. Kérünk, hogy töltsön be a te szent lelked bennünket, és őrizzen meg bennünket az elkövetkező héten is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy jövő héten is megtartjuk alkalmainkat. Hétfőn este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet, csütörtökön szintén 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 6 órától pedig ifjúsági bibliaórát. Vasárnap délelőtt, ha a kegyelem Istene jónak látja, akkor újra összegyűlünk ebben a házban az ő neve magasztalására. Hirdetem, hogy gyülekezetünkben elmúlt héten ravatal mellett is meg kellett, hogy álljunk. Csütörtökön délután a régi temetőben 13 órakor utolsó útjára kísértük Máté Dénest, a Károly királyút, aki a Károly királyút 63 száma alatt lakott. 51 éves korában hunyt el. A gyászoló családdal legyen Isten vigasztaló kegyelme. Tegnapi napon, szombaton gyászisten tisztelet volt, gyászisten tiszteleten pedig a gyülekezet ekkori lelkipásztorának, Berkesi Gábornak édesapjára emlékeztek. Ezen az Isten tiszteleten több presbiter és gyülekezeti tagunk is részt vett. Az iratterjesztés részéről kaptuk a következő hirdetnivalókat, hogy körülbelül 2 hétig nem lesz könyvárusítás, azonban, hogy ezt megoldjuk, ezért a vásárlói füzetbe kell majd bekönyvelni, hogy ki mit vitt, ki mit vitt el, és ha minden igaz, akkor Teri néni július 25-től már újra körünkben lesz, és tudja folytatni munkáját. Záró énekként pedig énekeljük a 19. zsoltárunk 5., 6. és 7. versét. A 7. versét majd fennállva énekeljük, ezzel is közösen készüljünk Isten áldására. Az 5. vers így kezdődik, az Isten félelme tiszta mindörökké. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Áldás békesség.